Tehát távolról sem tűnik úgy, hogy a zsidóságban az lenne a lényeg, hogy hagyjuk el ezt a világot. Mondjuk egy példát, a Talmud azt mondja, hogy volt egy rabbi, aki nem akart házasodni, és erre nagyon megrótták, mert hogy ő a Tórával akart csak foglalkozni, és a család elmenni az idejét, és nagyon megrótták a rabbi társai, hogy micsoda dolog az. Nem egy tiszteletre méltó dolog lett volna, hogy hát ő ennyire kivonja magát a fizikai dolgból. A zsidóságban pedig nem így van. A zsidóságban csak egy-két olyan dolog, amire talán nem gondoltunk korábban. Vannak alapvető kulturális beállítottsági különbségek a zsidó kultúra és a keresztény kultúra között. Például az, hogy a kereszténységben megvetett dolog a pénz és a vagyon. A zsidóságban távolról sem. Legyünk őszinték. Egy zsinagógában ki a behóved zsidó, ki a tiszteletre méltó, hogy az, akire az első sorokban ül, az, aki vagy tanult ember, vagy akinek sok pénze van. És nem megvetett dolog az, ha valakinek sok pénze van. Sőt, azért imádkozunk, hogy legyen minél több pénzünk. Ami egy alapvető kulturális különbség, honnan származik ez? Megint csak ebből a felfogási különbségből, hogy a keresztény gondolkodásmódban a pénz, az anyagiak, azok Istentől távoli dolgok. Azok csak korlátok. A zsidóságban pedig valami oknál fogva, még nem értjük, hogy miért, de ugye a pénz az azért kell, és ez egyértelmű, mert akkor az ember többet tud adakozni, többet tud hatni a világra. Tehát nem, és ha viszont a cél az, hogy hagyja el a világot, akkor most minek még több dologhoz kötődni ezen a világon? Akkor minél kevesebb pénz jó, mert akkor viszont nem kötődök semmihez. Ez egy olyan alapvető különbség. A másik alapvető különbség a gondolatvilágban ez a házasélet kérdés, amiről beszéltünk az előtt. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiben, hogy az evés-ivás, és így tovább. Azt látjuk, hogy a zsidóságban az anyagiság az nem egy megvetett dolog, amit most még nem értünk pontosan miért, hiszen az előbb fölvázolt elmélet alapján valóban azt tűnik logikusnak, hogy az minden inkább elhagyjuk az élet, a fizikai világot, annál jobb. Most azt mondtuk itt az előbb, hogy miért jön le a lélek erre a világra? Azért, mert ez egy küldetés az ő számára, amiben ő, hát amiből ő tanul. És aztán, amikor visszatért, tapasztalatokkal gazdagodva, akkor ez bizony egy jó dolog. Most olvassuk itt el a harmadik idézetet. Valakit megkérnék, hogy felolvasom én, hogy hallható legyen. Ugyancsak ő Jákob rabbi mondotta, többet ér egy óra megtérésben és jó cselekedetben ezen a világon, mint a túlvilági üdvösség. Ez egy igen kemény mondat. Ez szerintem, hogy egyértelműen le van írva, hogy a zsidóság szerint az e világ a sokkal értékesebb, mint a túlvilág. Ez még mindig beleférne abba, hogy ez egy küldetés ezen a földön. Olvassuk el a legelső idézetet. Ugyancsak ő, Elazar HaKapar mondotta, akaratod ellenére lettél teremtve, akaratod ellenére születtél, de ugyanakkor akaratod ellenére fogsz meghalni. Ez egy furcsa dolog. Erről is majd mindjárt is, hogy minden kicsit jobban megértjük. De mindesetre benne van az, hogy akaratod ellenére születtél. Az akaratod ellenére születtél, az azt hordozza magában, hogy itt a lélek azért nem repes az örömtől, hogy be kell jönnie. Megérti azt, hogy ez egy korlát a számára, ami korábban nem volt. Most az, hogy a lélek számára hogyan korlát ez a fizikai világ, azt hiszem, ezt nem kell elmagyarázni, azért érdemes egy szóval kitérni rá. De azt mondjuk, hogy a lélek az létezik azelőtt is, hogy megszületik az ember, az én lelkem létezett az én születésem előtt is. Akkor a születésemmel, a lelkemmel is, amikor a lélek beöltözik a testbe, ez egy olyan egység, ez az élő ember, hogy a két dolgot nem lehet elválasztani egymástól, és a test korlátai kihatnak a lélekre. Egy példát mondja, amikor éhes vagyok, ami alapvetően egy testi szükséglet, az evés, amikor éhes vagyok, akkor kevésbé effektíven tudok gondolkodni, vagy egy érzelmet érezni. Vagy hogyha van egy testi hibám, az kihathat, ha mondjuk valaki beveri valakinek, ne adj Isten a fejét, akkor ott nem csak a teste sérül, hanem bizony a lelke is sérülhet. Ami azt jelenti, hogy a test, és ugyanígy fordítva, ha jó dolgom van, a testtel minden rendben van, akkor egész testben, egész léle, akkor valóban, ha nem is nincs is biztosítva, de legalább megvan az a lehetőség arra, hogy szabadabban tudja gondolkodni, elmélkedni, és ne legyenek más gondjaim és bajaim. Tehát azt látjuk, hogy a lélekre kihat a test korlátai. Vagy az agymérőn, az agyam térfogata, az befolyásolja azt, hogy milyen okos vagyok. Mondjuk. Hát ez is egy olyan dolog, ami mindenki méregeti a fejét. Nagyfejűek okosak. Tehát a lélek igenis korlátoz van a test által, és amikor a testet elhagyja, akkor ezek a korlátok megszűnnek. Tehát akkor visszatérünk vissza a kérdéshez, mi a lényege és miért jó az, hogy a lélek legyen erre a földön. De azt mondtuk, az első válasz az volt, azért, mert ez egy küldetés a lélek számára, és valóban van egy ilyen példa, hogy a királynak van egy fia, a herceg, akinek nagyon jó dolga van, és éppen azért, mert olyan jó dolga van, nem értékeli az ő jó dolgát, és ezért a király elküldi őt messze földre, ahol senki nem tudja róla, hogy ő a herceg, és meg kell dolgozni azért, amire van. Tehát mi a jó ebben? Hogy hirtelen értékelni fogja a dolgokat. Ugye azt mondja, a Talmud rövidszer adom, hogy kapcsolom, hogy kisra kábbinsel haléről, hogy az ember inkább akarja azt az egy karék kenyeret, amiért saját maga dolgozott meg, mint azt a kilencet, amit ingyen kapott. Amikor a lélek még nem a testben van, hanem fönt, akkor ott minden ingyen van. Ott minden automatikusan jön, ott minden egyértelmű. Az viszont, hogy lejön ebbe a testbe, ez egy óriási dolog, hiszen az lélek megmutatja azt, hogy annak ellenére, hogy itt ebben a világban nem egyértelmű Isten, nem egyértelműen érezhető, mégis keresi ezt az Isten, mégis küszködik azért, hogy Istenhez közel kerüljön, és ez egy nagyon nagy dolog. Vagy egy másik példa, ami a Zohárban van, hogy a király felbérel egy kénynőt, hogy próbálja meg elcsábítani az ő fiát. Ez miért jó? Mert hogyha a fiú kiállja a próbát, akkor megmutatja, hogy ezek az erkölcsi értékek, amiket ő a szülői házban kapott, azok valódi értékek az ő számára, nem csak akkor, amikor még nincs kísértés. Tehát az, hogy van kísértés és van próbára tétel, az mindig jó. Sőt, héberül ez egy érdekes dolog, a mi kis életünkben és az egyes próba nehézségeket a zsidóság mindig úgy fogja fel, hogy próbára tétel, amitől okosodunk és erősödünk. És érdekes, hogy például a Nisszajon szó, ami a próbatétel, Nisszajon, ennek az első két betűje az, hogy Nesz, ez ugye a próbatétel. Az első két betűje az, hogy Nesz, ami azt jelenti, hogy csoda. És ha Nász, ugyanett ez a szó csak másképp fontozva, pedig azt jelenti, hogy megemelkedni. De mind a két dolog, a csoda is, meg a próbatétel is azt eredményez, hogy az ember megemelkedik. Hirtelen felülemelkedik a saját korlátai. Amikor csodát látok, akkor is hirtelen kilépek a korlátaimból, de ugyanezt történik, csak egy kellemetlenebb formában, amikor próbára vagyok téve, és ha kiállom ezt a próbatételt. Ez mind nagyon szép, és nagyon jó, és ezt el lehetne mondani a lélekről, hogy ez egy küldetés, de van egy-két tény, ami ezt cáfolja. Ami arra mutat, hogy ez a válasz, ez nem elegendő válasz. Mik ezek a tények? Az egyik az, hogy a léleknél azt látjuk, ahogy ebben az első idézetben is látjuk, nem annak az együtt, hogy akaratod ellenére születtél, akaratod ellenére halsz meg. Mi azt látjuk, hogy a lélek ragaszkodik ez a testhez. Nem kap az első alkalmat, amikor elhagyhatja ezt a testet. Ez nem egy olyan megtűrt küldetés a számára, hanem úgy tűnik, hogy ez egy nagyon is értékelt valami. Ugye? Az, ami minket fönntart, minden embert megtart ezen a világon, nem más, mint az élethez való, az élni ragaszkodás, az élni akarás. Ha a lélek számára ez csak egy megtűrt küldetés lenne, mint hogy elmegyünk a sivatagba, vagy egy kellemetlen helyre, hogy ott tanuljunk, akkor az első alkalom, amikor adódna, kapnánk az alkalmon, és elhagynánk ezt a kellemetlen küldetést. A testnél viszont nem úgy tűnik, hogy rajong azért, hogy elhagyja ezt a testet. Haldoklik, meg visszajön, meg elmegy, meg szóval azért nagyon kötődik ő ehhez a világhoz és ehhez a testhez. Ez egyik dolog. És valami még jobban igazolja, hogy ez nem csak egy megtűrt küldetés, hanem itt van valami önmagában levő cél, az, hogy a zsidóság hisz a halottak feltámadásában. Ugye a zsidóság szerint mi itt a világ rendje? Isten megteremtette a világot. Miután megteremtette a világot, ugye beleteremtette az embert, ez az ember itt él ezen a földön, minden embernek van egy lelke, ami aztán visszatér onnan vétetett az örökké valóságba. Ott ebben az örökké valóságban ő úgymond megkapja a földi jutalmát, a földön elért dolgoknak a jutalmát. Utána, majd az idők végezetén eljön a messiás, és akkor eljön a messiás, akkor a halottak feltámadnak. Micsoda jutalom? És ez a végső jutalom. Ez a cél. Végcél. Milyen cél ez? Milyen végcél ez? Ha a lélek számára korlátozást jelent az, hogy ő lejön erre a földre, akkor mire jó az, hogy most ő föltámad, és újra lejön erre a földre? És képzeljük el, elmegyünk a sivatagba egy küldetésre, amiből tanuljunk, végre befejeztük a küldetést, hazajövünk, és utána azt mondják, a vég jutalmat az az, hogy visszatérhetsz a sivatagba. Köszönöm szépen, ez nem jutalom, ez büntetés. Miért jutalom az, hogy az emberek visszatér, a lélek visszatér a testbe? Ha ez egy küldetés lenne, és nem más, egy próbára tétel, akkor miben jutalom az, hogy a végén aztán visszajövünk ugyanoda? A léleknek elhagyta a testet. Végre levetette a korlátait. És most egyre magasabb szintekre emelkedik. A kabala szerint a lélek halál után, az ember halála után is folyamatosan, megállás nélkül egyre magasabb szintekre tör. Egyre jobban megérti az isteni mindenhatóságot, örökké valóságot, egyre több korlátot vet le magáról. És ezért csak azt mondják, most visszadobunk oda, ahonnan te menekülsz, ebbe a fizikai világba. És ez egy alaptétele a zsidóságnak. Ez nem csak egy ilyen folklór flére, hogy hát majd eljön a messiás. A Maimonides, amikor megfogalmazza a 13 alaptételt, akkor leírja, hogy az egyik alaptétele, ugyanúgy, hogy alaptétel az, hogy egy Isten van, meg hogy hiszünk abban, hogy profécia, meg hiszünk abban, hogy a Biblia az isteni eredetű. Egy ugyanilyen alaptételként számítja azt be, hiszünk abban, hogy eljön a messiás, és hiszünk abban, hogy feltámadnak a halottak. Egy alaptétele egy vallásnak az azt jelenti, hogy ez a lényegét adja. Ez nem csak egy ilyen, hát jó, van, hanem ez a lényege. Ez olyan, ha azt mondjuk, hogy a halottak feltámadása ugyanolyan lényeges pontja a zsidóságnak, mint az, hogy egy Isten van. Ez egy óriási kijelentés. Nem akármilyen kijelentés. Hát azt kell, kénytelenek vagyunk azt mondani, hogy itten nem arról van szó, nem csak arról van szó, hogy a mi világunk, ahova ez a lélek lejön, az egy rossz, amiben kénytelen lejönni, de azért, mert ez egy küldetés a számára, vagy egy tanulságos próbára tétel a számára, hanem magában, ebben a világban van egy cél. És mi ez a cél, ami ebben a világban van? Kifejezetten a fizikai világban van. Én nem tudtam, nem volt elég időm lefordítani, csak héberül nyomtattam ki, de Isten segítségével majd a internetre föl fogom tenni a fordítást is. De a Ari Yitzchak Luria kabbalistának a könyveiben, hát elsősorban az Eitz Chaimban, hosszasan ír egy fogalomra, amit úgy hívnak, hogy rá Pachnitzu cím. 248 szikra. 288 szikra. Ez egy nagyon alapvető kabbalisztikus fogalom, ami valahogy olyasmiről szól, hogy ebben a fizikai világban el van hintve 288 isteni szikra, és az embernek az a feladata a földi életben, hogy ezeket a szikrákat megtalálja, és visszaemelje a helyükre. Mit jelent az, hogy mit jelent ez a fogalom? Nézzünk meg egy micvát. Ugye, mert a kabbala azt is mondja, hogy hogyan éri ezt el az ember, hogyan tudja összeszedni ezeket a szikrákat, a micvák, a parancsolatok megtartása által. Most nézzük meg egy micvát. Mondjuk nézzük meg az előbb említett imaci, a tfilin micváját, parancsolatát. Amikor az ember az életét éli, akkor sok mindennel találkozik. Vannak spirituálisabb dolgok, meg kevésbé spirituális dolgok. Mi is fogalmazhatnánk, hogy mondjuk olyan dolgok, amikkel inkább asszociál magasztosabb vagy isteni fogalmakra, azok spirituálisabbak. Ha mondjuk egy ember ránéz egy tóra tekercsre, akkor hamarabb fog asszociálni Istenre, mint hogyha ránéz egy szarvasmarhára. Annak ellenére, hogy mondjuk valahol nagyon elfogadja, vagy hiszi, hogy mind a kettő Istentől származik, de nyilván az egyik egy spirituálisabb dolog, mint a másik. De azt jelenti, hogy ezt úgy is felfoghatjuk, hogy van ez a szarvasmarha, aki kint legel a mezőn, az Isten teremtménye, és benne van egy szikra. Ez a szikra ez nem más, mint az az isteni energia, ami élteti őt. De ez a szikra el van rejtve benne, hiszen ha ránézünk, nem tapasztaljuk ezt, és leélhetjük az életünket egy szarvasmarha mellett úgy, hogy soha nem gondolunk Istenre. Mit teszünk mi ezzel a szarvasmarhával? Mit mond a zsidóság? A zsidóság nem mondja azt, hogy gyerekek, szarvasmarha, inkább ne nyomjunk oda, ne együnk húst, vagy ne hagyjuk csak, mert ez egy anyagi, egy fizikai dolog. Azt mondja, fogjuk meg ezt a szarvasmarhát, vágjuk le egy bizonyos módon, amit a Tóra előír, sakter vágja le, ugye, hogy ezt kell, amikor levágja a prelmundrágy áldást, és már is, amikor ott állunk, és ez az esemény történik, akkor fölmerül bennem a kérdés, hogy ezt most miért csinálja így? És mi lesz erre a válasz? Elég hamar el fog jutni Istenhez. Asszociálni fog Istenre. Amikor tovább megyünk, és ennek a bőréből mondjuk egy imaszív készül, vagy kosher módon elkészül az én konyhámban, és utána előtte elmondok egy áldást, miatt megeszem, vagy egy szombati étkezés részévé válik, akkor az a marha, aki az előbb még csak egy marha volt, egy marha volt, és kint legelésztett a mezőn, most már egy szent tárgyá változott. Egy olyan tárgyá, amit én az egyik legspirituálisabb cselekvésem idején, alkalmával, az ima ideje alatt magam leöltött. Amik tisztelet, aminek a bőrére, az állat bőrére reírom a Tóra szövegét, az isteni proféciát. Akkor itt fogtam egy állatot, és ezt fölemeltem egy spirituális szintre. Persze, amennyire ez a dolog engedi. Összehoztam két nagyon távoli dolgot, a fizikait és a szentet, a spirituális, az istenit. De ugyanígy minden egyes mitvánál elmondható. Minden egyes mitvá ezért kapcsolódik valamilyen fizikai cselekvéshez. Mert minden fizikai tárgyban, amihez ezek a mitvák kapcsolnak, van valamilyen szikra. Van benne spiritualitás. Csak ezt meg kell, van ott az isteni energia. És én ezt összekapcsolom a spiritualitással, a vallással, a zsidósággal, az Istennel, a Tórával, akkor ezáltal megtalálom, kiemelem, megmutatom benne ezt a szikát, megmutatom ez a szaros van, ilyen is kapcsolódik Istennek, mert nem lehetett volna belőle tóratekercset csinálni, nem lett volna megfelelő arra, hogy arra ráírjam az isteni profécia szövegét. Ugyanígy mondjuk a házas élet. A házas élet egy alak, ugye emberi funkció, szükséglet, mondhatni egy testi szükséglet, ami nagyon fizikális és nagyon anyagias, és én ha ezt egy kifejezett módon csinálom, ahogy a Tóra előírja, ami ugye van a kozser házas életnek, megvannak az elég összetett előírásai, mondjuk a havi ciklus a tilos, és aztán elmegy az asszony a rituális fürdőbe, és rituális fürdőbe. Ezek mindig olyan dolgok, amik ezt a házas életet, ami amúgy mások szemében egy megvetett vagy megtűrt rossz, azt összekapcsolja Istennel, és egy szent cselekvéssé változtatja. Ha én úgy imádkoznék, hogy nem mondom ki a szavakat, ami az előbb említett példával, akkor a testem nem kapcsolódna az imához, csak a lelkem, hiszen csak gondolatban imádkozom. De hogyha kimondom a szavakat, akkor azt a spirituális cselekvést, ami a lelkembe végre megy, összekapcsolom a testemben. Ha összekapcsoltam a testem, ez azt jelenti, hogy összekapcsoltam azzal az élelemmel, amit a testem elfogyasztott, és amiből az energiáját nyeri. És mindazokkal a dolgokkal, amik ehhez az élelemhez hozzájárultak. Vagy egy másik példa, az utolsó példa, mondjuk a pénz. Ha én egy egész hónapon át dolgozom, és aztán annak a munkának, a verejtékes munkának, amire az én életemnek mondjuk a felét szánom időben, annak az eredményeképpen a hónap végén megkapom a fizetésemet. És ennek a ebből a pénzből, amiből én testi javakat is vásárolhatnék, én ennek egy részét én jótékony célra fordítom, úgymond szent célra, akkor az egész munkám, az egész földi létemet egy magasabb szintre emelem. Ezért olyan borzasztó fontos a pénz, és ezért olyan borzasztó fontos a jótékonykodás a zsidóságban, mert ezáltal tudom a fizikai cselekvést egy magasabb szintre emelni. Olyannyira, hogy a Talmud azt mondja, hogy a cedaká jótékonykodás micvája, az felér az összes többi micvával. Az összes többi parancsolattal. Miért? Mert ez a célja minden parancsolatnak, a fizikai létet egy magasabb szintre emelni. Ez jelenti azt, hogy fölemelem ezt a fizikai világot egy magasabb szintre. Most, hogy én felemeltem a fizikai világot egy magasabb szintre, akkor mit eredményeztem, hogy az a világ, amiből mi hosszasan azt tanultuk, hogy a legalacsonyabb világ, hiszen a cincum nem engedi át az isteni fényt, és a mi világunk a legalacsonyabb, még abban is, hogy a káv mennyi fényt enged át, olyannyira alacsony ez a világ, hogy alapjában véve, kiinduló pontként, ebben a világban még leélhetem úgy is az életemet, hogy egy pillanatra se gondolok a világ teremtőjére, Istenre. És ezt a világot én nem mással kapcsolom össze, mint Istennel, hiszen minden cselekvésemben beviszem Istent. A zsidóság azt mondja, hogy nem elég az, hogy még nem is csak a parancsolatokkal, vagy nem egyedül a parancsolatokkal, hiszen van egy olyan mondás, hogy bechol drachecha deju, bechol vászecha jule sem semáim, hogy minden utadban ismerd őt, és minden cselekvésed legyen az égnek való. Mi azt jelenti, hogy még a profán cselekedetekben is, amikor nem éppen imádkozom, vagy filint rakok, vagy házas életet élek, hanem az egyszerű cselekvésekben az eszem, iszom, alszom, szórakozom, még ezekben is kell, hogy vigyek valamilyen szentet, valami spirituális, és ezek által a körülöttem levő világot felemelem. Most képzeljük el, hogy én aszkéta életmódot élnék, az azt jelenti, hogy kivonom magamat a világból, akkor nem tudnám felemelni a világot, meg az én fizikai mi voltamat sem, mert nem kapcsolódnék vele. És ezért a zsidóság a hangsúlyt nem a túlvilágra teszi, hanem az evilágra teszi. És ez a világ teremtésének a célja. A világ teremtésének az a célja, olvassuk el, az utolsó előtti idézet. Azt mondta Rabbi Shmuel bar Nachman, amikor az örökkévaló megteremtette a világot, vágyakozott arra, hogy lakhelye legyen az alanti világokban, mint ahogy a felsőkben. Mit jelent az, hogy lakhelye legyen ebben a mi fizikai világban? Mit jelent az, hogy lakhely? A lakhely azt jelenti, az a hely, ahol az én igazi énem előjön. Ugye, miben különbözök a munkahelyemen és a otthonomban? A munkahelyemben, vagy a kint az utcán mindenki fölvesz valamilyen mértékben egy állarcot. Ugye, igazodom a környezethez. Úgy beszélek, úgy viselkedem. Nem csinálok, viselkedek úgy, ahogy ez nekem tetszik. Mert akkor bolond vagyok. Ahogy éppen gondolkodom. Otthon az egy olyan hely, ahol azt csinálok, ami nekem jól esik. Ezért szokták azt mondani, hogy az ember az otthonáról tudod megismerni. Mert az otthonában az ember az saját maga. Jó, ha mondjuk mások oda jönnek hozzád, akkor lehet, hogy nem biztos, akkor az már kicsit külvilág. De amikor egyedül otthon vagyok, az otthonom az jelképezi az én igazi énemet, ahogy az én igazi énem megjelenik. Isten számára a fenti világokban nem nagy kunst, úgyhogy úgy mondjam, otthon teremteni, hiszen ott Isten érezhető. Akkor az az Isten otthona. A nagy kunst, a nagy szó az az, hogy ebben a világban, a fizikai világban, a legalsóbb világban otthon teremteni Istennek, mert ez a világ a természeténél fogva ellentmondásos, és nem otthona Istennek, hiszen épp azt tanultuk, hogy ugyanúgy, mint ahogy mi kimegyünk az utcára, akkor állarcot veszünk fel, és nem mutatjuk meg az igazi énünket. Ebben a világban a cincum miatt, minden világban, de pláne a mi világunkban a cincum miatt, és amiatt, hogy még a kávon is olyan kevés isteni fény jön át, Isten egy állarcot vesz föl. Olyan ilyen állarcot, hogy még nem is lehet fölismerni, még nem is lehet, sok esetben nem is lehet tapasztalni őt. A mi feladatunk viszont az az, Isten azért teremtette ezt a világot, hogy mi ebben a fizikai világban lakhelyet teremtünk neki. Ami egy kicsit elképzelhetetlen. Miért? Mert ha már lakhelyet teremtettünk neki, akkor ez már nem lesz fizikai világ. De minden esetre ez a cél, és ezért a messiás és a halottak feltámadása az egy alapfogalma, egy alapköve a zsidóságnak. Mert a zsidóság szerint ez a világ célja. A messiás eljövetel és a halottak feltámadása az nem egy jutalom. Az az elért cél, amit mi ezen a földön való munkánkkal érünk el. Ha minél több dolgot összekapcsolok Istenhez, Istennel, és minél több dolgot szent célra használok, megtalálom benne az isteni sziklát, ezáltal érem el azt, amit a próféta mond, hogy amikor majd eljön a messiás, akkor Isten tudata betölti a földet, ahogy a tengert víz borítja, és hogy mindenből Isten lesz látható és érezhető, még a fizikai valóságból is. Ezt én érem el. Ha egy almára elmondok egy áldást, akkor valamilyen szinten ezt az almát felemeltem egy magasabb szellemi szintre. Ezt nem biztos, hogy mindig látom, mert ha mindig látnám, akkor elvenné Isten tőlem a szabad akarat, a szabad választás fogalmát, hiszen épp azért van kísértés, mert nem látom a munkám eredményét. Ha mindig látnám, hogy mennyi mindent elérek azzal, hogy megtartom ezeket a parancsolatokat, akkor egy idő után ez már nem lenne kísértés, ha pedig nem lenne kísértés, akkor az egész dolog, ugye az egész küldetés nem lenne az a küldetés, amiről mi beszélünk. Visszatérve, ez a világ célja, és ha ez a világ célja, akkor ezért olyan fontos a messiás, ezért olyan fontos a halottak föltámadása, és ezért a lélek végül is annak ellenére, hogy korlátozva van ebben a fizikai világban, de nem annyira akarja elhagyni ezt a fizikai világot, mert a lélek ő is megy, miután már lejött. Ha kicsit kellemetlen is ide lejutni, de miután lejött, fölismeri azt az értéket, ami ebben a világban van, éppen azért, mert ez ilyen távol Istentől. Miután ő elhagyja a testet, már nincs kísértés. Ha nincs kísértés, akkor nincs mit fölemelni. Ha nincs fizikai világ, ha nincs egy olyan világ, amiben alapjában véve Isten nem érezhető, akkor nincs mit összekötni Istennél, mert minden össze van kötve Istennek. Akkor ez a parancsolatok célja, ez a zsidóság célja, és a zsidóság szerint ez a világ célja. Most itt van egy szép midrás, amit érdemes még végezetül kiolvasni, akkor megkérem a Tamarát, hogy olvassa föl. A másik...
Azt mondta Rabbi Jósua ben Lévi, amikor Mózes felment az égbe, azt mondták az őrangyalok az örökkévalónak. Világuk ura, mit keres emberfia közöttük? Azt válaszolta erre nekik, a Tórát jött átvenni. Azt mondták neki, a drága kincsed, amit rejtegettél 974 nemzedéken keresztül azelőtt, hogy megteremtetted a világot, azt az emberfiának akarod adni. Mi a halandó, hogy megemlékszel róla, és az emberfia, hogy gondolsz rá? Milyen hatalmas a neved az egész földön, fenséget tegyed az egekre. Azt mondta erre az örökkévaló Mózesnek, adj nekik választ. Azt felelte erre Mózes az örökkévaló előtt. Világok ura, tartok tőle, nehogy elégessenek a szavaik tűzével. Azt mondta nekik, kapaszkodj meg a trónomban, és úgy válaszolj nekik. Azt felelte hát nekik, örökkévaló Isten, a Tóra, amit nekem adsz, mi áll benne? Én vagyok az örökkévaló, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptom országából, a rabszolgák házából. Hát talán Egyiptomba mentetek, a fáraót szolgáltátok? Akkor hát miért legyen Tórátok? Mi van továbbá írva? Ne legyenek neked más isteneid az én színem előtt. A népek között éltek talán, akik idegen isteneket szolgálnak. Mi áll benne tovább? Emlékezzél meg a szombat napjáról, hogy megszenteljed azt. Semmiféle munkát nem tesztek, hogy pihennetek kéne. Mi áll még benne? Tiszteld atyádat és anyádat. Apátok és anyátok van. Mi áll még benne? Ne ölj, ne lopj, ne paráználkodj. Irítség van-e bennetek, rossz ösztönötök van-e talán?
De mi ennek a midrásnak a lényege, hogy úgymond fölmerül a kérdés, hogy ez a Tóra, amiről azt mondjuk, ez Isten bölcsesség, ez miért ezzel erre a világra jön le? És ugye, ha ez Istennek a bölcsessége, akkor ez nem... Miért elvilági? Vagy miért erre a világra jön le? És akkor mivel érvel Mózes? Hogy igen, éppen ezért. Mert az a nagy dolog, hogy egy ilyen magasztos dolgot, mint Isten bölcsessége összekötni egy fizikaiban. És ezért a Tórában az áll, hogy ne ölj, ne lopj, ne parazdálkodj, hogy mert ezek mind olyan dolgok, amik eleve csak a fizikai világban egy ember számára merülhetnek föl. Mikor merül föl az, hogy én öljek, lopjak, vagy parazdálkodjak? Akkor csak el van takarva előlem Isten. Ha én látnám Istent, ezek a dolgok nem lennének, ezek nem is merülnének föl bennem, mint lehetőség. Tehát akkor összefoglalva, azt mondhatjuk, hogy a zsidóság szerint ezért jön le a lélek a földre, és ez a világ teremtésének is a célja. És ez erről szól a messiás eljövetele, illetve a hallottak föltámadása. Most az, hogy miért jó ez Istennek, ez ilyen szép, hogy ezt elmondtuk, de most ez mire jó Istennek, hogy teremt egy fizikai világot, amit azért teremt, hogy utána beleteremtse az ember, aki aztán annak ellen, hogy ebben a fizikai világban ilyen megtalálja Istent, és oda van Istenért, és összekapcsol minden Istennek. Elele teremtsen spirituális világot, és kész. Akkor nem, nincs ez a probléma. Ugye? Most mire jó? Azt szokták mondani, amikor arról beszélünk, hogy valami igaz, akkor van ez a mondás, ezt szeretem mindig emlegetni, ugye a kólára, a Coca-Colára az van ráírva, hogy the Coca-Cola is the real thing. A Coca-Cola az igazi. Miért mondják azt a kólára? Csak egy ilyen talmudi, rabbinikus magyarázat. Hogy miért mondják a kólára, hogy az igazi? Mert a kóla az mindenütt megvan. Azt mindenütt isszák. Azt mindenütt szeretik. Világ minden pontját. Hogy jön ez az igazsághoz? Az az igaz, ami mindenütt megállja a helyét. ezt még az igazság héber szavában is megtalálhatjuk, ami nem más, mint a hemet. Igazság. Ha megnézzük ezeket a betűket, akkor ez az héber állítja első betűje, ez az utolsó betűje, és ez a mici mutatja ezt, hogy igazság az az, ami mindenütt megvan. Ami keresztül megy mindenen, és mindenütt megáll a helyen.